Üdvözöljük az égéstér kedves hallgatóit Tannisból, ez itt most egy tanniszi kihelyezett égéstér express, ugyanis nem fogunk itt egy meg másfél órát ülni, hogy beszélgessünk, csak az a helyzet, hogy szakad az eső, úgyhogy nem lehet dolgozni, de mindenképpen akartunk valamilyen tartalmat közölni, úgyhogy leültünk egy ilyen express égéstérre. Műsorvezető társaim Pap Tibor és Gajdán Miki, az égéstér jelenlegi stúdiója pedig egy...
Hyundai Ioniq 5, vagy ezt angolul kell mondani, akkor 5.
Ioniq 5.
Ha a németül, akkor 5.
Na de Magyarországon ez 5-ös lesz szerintem.
Igen. Sinkve.
Hyundai Ioniq 5, kész.
És olyan, hogy fogják hívni, amikor majd használtan hirdetik? Tudod, a tip-tuningos váltó mellé ez lesz a... Janika? Hunyadi Janika 5.
Hunyadi Janika 5. Lehet, a Shibeda is lesz hozzá, bár ebbe pont nincs.
Meggyőző az autó beltere.
Fú, basszus, egyébként nem sok kellemesebb helyet tudnék elképzelni itt a tanniszi autók közül. Ugye itt van a Kia EV6, ami ugyanez műszakilag, és hát ugyanilyen hatalmas. Azt el kell mondanom a hallgatóknak és a nézőknek, hogy az Anti hátul ül a hátsó padon, amit szintén elektromos
nincs semmi, de mozgatás...
Ne besz...
Igen!
Értem én, hogy égéstér és belebeszél!
De találtam, szóval, gombokat, lehet... új gombot találtam.
Igen, kezdve van a szolga gomb is van, igen, az a jobb első ülésen, hogy a szolgát rá lehessen küldeni a műszerfalra, ugye?
Nem, pont ez érdekes, hogy szerintem az a második sorra szól.
Köszi, most az a lábam.
Az a felső gomb, azt húzd vissza, igen.
De
mi nem megy vissza tényleg?
Szóval, nekem az a legmeglepőbb ebben az autóban, hogy én most viszonylag sokat ültem az Audi e-tronba, mert tegnap ilyen rekreációs pihentető autózásként elmentem Hírszázba, tehát egy majdnem 100 kilométert mentem vele, ami itt soknak számít, és hogy ez az autó igazából nincs rosszabb minőség, nem rosszabb minőségileg, mint egy Audi, és ez nagyon rémisztő.
Igazából, hogyha erre azt mondanák, hogy ez az új Rolls-Royce, csak a fa elemeket még nem rakták be, meg a egyelőre műanyagokkal helyettesítették a krómot, én azt is elhinném.
Iszonyatosan össze van rakva. Nagyon-nagyon stabil, semmi nem zörög, és jó hozzáérni, és jól van kitalálva a kezelése. Nézd meg, vannak analóg gombok, ahol kell, tapipad, ami nem kell, és én tök szeretem az Apple cuccokat, ez az autó meg olyan, mintha az Apple gyártotta volna.
Igen, ugye én engem az EV6 érdekelt nagyon, a Kia változat, és utána jöttem ide ezt megnézni, hogy mi a különbség a kettő között. Nagyon hasonló a kezelőfelület, meg tényleg látod, hogy idézőjelben minden ugyanaz, tehát hogy a képernyőn tényleg, amiket látunk, nagyon hasonló a logikája, és lényegében vannak is nagyon sok átfedés. Ugyanez igaz a klímára, meg mit tudom én, de más a filozófiája az egész autónak, és ezt, hogyha az ember csak fényképen látja, akkor azt hiszi, hogy egy ilyen golf méretű autó, mert olyanok az arányai, és nem állott mellette egy ember, hogy lássa, hogy ez egy nagyon sokkal nagyobb autó. Elképesztő a tengely, tehát még ki biztos tudja.
3 méter.
Mennyi?
3 méter a tengely.
Egyszer majdnem volt kisebb autó.
De le is tudjuk mérni, nagyon akarjuk most már.
Nem mérjük meg.
Pedig vettünk a Spárba centit.
És pont 3 méteres, tehát az lenne, hogy teljesen ki lehetne húzni.
És az érdekes, én ilyen kiásnak sorolom be magam az ízlésvilágomat, de ez a Hyundai valahogy olyan szinten vett meg, így a külsejével, belsejével, tök más a Kiának a kialakítása. Mondom, ugyanazt tudja a kettő.
Kialakítása?
A kialakítása, igen.
De nem olyan, mint a cseréltek volna? Mert korábban a Kia volt egy kicsit kocka formájú, és a Hyundaiokkal nagyon gömbölydedek volt, amíg az i30-as és az első i30-as, meg a...
Hát ezen lehet vitatkozni, nem tudom,
most meg
történt.
Ez a kocka és az a gömbölyű.
Nekem úgy tűnik, hogy ezt megtervezték, és akkor mondták a kiásoknak, hogy na ebből kéne csinálni valami olyat, ami ilyen lapos sportosnak látszik, de közben nem is lapos és sportos, mert hogy ugyanekkora gyakorlatilag, sőt a hátsó túlnyúlása szerintem picit nagyobb is a Kiának, ahogy itt parkolgattak a falnál. Hát nem tudom, szerintem ez egy nagy esélyes itt az év autójában, persze én nem vagyok zsűritag, tehát én könnyen ugatok. De szerintem ez egy nagyon komoly cucc, így akár villanyos autóként, de azt mondanák, hogy ez egy, mit tudom én, belső égésű motoros autó, a doboz ebben akkor is nagyon jó, amihez foghatót nem igen látsz.
Tényleg azon, hogy ez most már nem egy alibi. Tehát nem azt érzed, hogy oké, megcsináljuk, mert meg kell csinálni, hanem úgy elkezdik kihasználni azokat a jóságokat, amiket a villanyplatform nyújt, és hát basszus. Zöldesi meghökkentő.
Megedetlen átgondolták az egészet.
De ugye az... Nem az van, hogy így a Kia meg a Hyundai így eddig, hogy úgy mondjam, egy kicsit ilyen követő üzemmódban volt, és akkor így elkezdődött most egy olyan generációváltás a modelleknél, amikor már nem követnek, hanem diktálnak.
Igen, mint ha most találtak volna magukra.
Igen.
Épp szenvedélyes vitát folytattunk cseten egy haverral, hogy most akkor ID4 vagy ez. Ő köti az ebet a karóhoz, hogy ID4.
Mert ebben nem ült még valószínűleg.
Pokolian hasonló árazású, azt hiszem ez 15-ről indul az ID4 17-ről, és mindkettő valamivel 21 millió fölött ér véget. Nyilván ez egy európai fizetésnek sok, de amúgy ezek ennyibe kerülnek nagyjából. De hogy azért az ID4 ennek minden szempontból jelenthet.
Hát figyelj, csak a szoftveres részét, ha nézed.
Igen.
Az, hogy állítasz hangerőt a rádión, csak azt a részét nézed, nem egy ilyen nyomorult csúszka, amit másodperces késéssel követ a hangerő, meg ilyenek, meg kifagy.
Nem. A kormányon van egy gomb.
Egyszerűen egy Hyundai, de van, nem az tekerülje a fejét, hogy hogyan lehet a hátsó ablakemelőt lespórolni, meg mit tudom én. Tehát, hogy nem attól lesz valami modern, hogy nincs benne semmi, és ez látszik, hogy ez egy ilyen kezelhető formátumban tálal neked sokat.
Igen. A kívánatos villanyautó. Eljött a kívánatos villanyautó. És ha már kívánatos villanyautók, az a Mokka azért buszta abban a zöldben.
Igen, igen.
Mit tudunk róla, Miki?
Hát én csak annyit tudok róla, hogy inkább. Mert tényleg még az még előttem áll, hogy kipróbáljam meg jobban megnézni, és otthon sem találkoztam vele, hogy ugye ez egy 2008-as Peugeot padlólemez, ugyanaz a technika, de például az Opelnek is szerintem nagyon jó pofa új formát találtak ki. Ugye az Astra is ez a formavilág lesz majd.
Ez a Mark Adams, vagy hogy hívják
Vizornak
azért?
Ez egy Opel Vizor.
Tudom, de a csávó az a Mark Adams, nem? Vagy hogy hívják a dizájnert?
Igen, várjál.
Mindegy, de egy zseni.
Igen, azért nagyon
zseni.
Karaktert adott az Opelnek, ami azért elég rég hiányzott.
Hát ugye, tehát, hogy azért itt van egy folytonosság, mert ők szerintem, tehát hogy azt a tanulmányautót, amin feltűnt ez a dizájn, azért az már megvolt, már a tulajdonosváltás előtt. És csak hát most ezt így kidolgozták, és így elkezdték rátolni az autókra. Nekem kicsit egyébként, ez bármelyik Opelnek jól állna, azt mondom, csak kicsit sok ez az egyen arc.
Kezdenek olyanok lenni, mint az Audik.
Igen, csak ez nem biztos, hogy jó.
De várjál, lehet ennek előnye is, meg hátránya is. Mert lehet, hogy lesz egy csomó ember, aki tudjátok, hogy amikor megvette az A4-et, és élvezi, hogy azt mindenki A6-osnak nézi, vagy megvette az A8-ast, és kurva szomorú, amikor hazamegy, és a szomszéd megnézi, hogy úristen, de jól néz ki az új A6. És veri a fejét a falba, hogy a 47 milliós autója 18 milliósnak néz ki.
Igen.
Szóval, hogy ennek vannak pozitív és negatív mellékhatásai is.
Hát én a most a Grandland is megkapta ezt az arcot, azt hiszem pont tegnap volt, vagy ma volt a bemutatója otthon. Én még a Nemzetközén voltam, és ott abban a cikkben én beraktam egy képet, hogy amikor ugye ez a Manta design kijött, akkor hogy nézett ki az Opelnak az aktuális kínálata, és azt nem azt láttad, hogy mindegyik úgy néz ki, mint a Manta. Hanem, hogy van kereklámpa, dupla kereklámpa, szimpla kockalámpa, ilyen hűtőrács, olyan hűtőrács, olyan, tehát hogy akkor nem voltak ennyire uniformizáltak az autók. Nyilván az a cél, hogy megismerjék, de szerintem egy kicsit túlzás. Tehát a mellé állítasz, például a Crosslandre is rárakták ezt az orrot, és még...
Igen, tényleg. Az is.
Én nem vagyok egy nagy Crossland fan, az egy sokkal praktikusabb autó, mint a Mokka, és így nem is tudod eldönteni, hogy most ez miért van.
Miért létezik mindegyik egy kínálatban?
Igen, mert ez egy szűkebb, kisebb csomagtartójú valami, nyilván, hogy sportosabb a mozgása már, amennyiben egy ilyen SUV-szerűnél ilyen szót szabad használni. Hát ugye a fene, de jól néz ki, aztán szerintem meg fogják venni, aztán ehhez is áraszták, hogy jól néz ki.
De nézd meg, időközben kigorult a parkolóból, és pont nem látszik a kamerába, hogy a Nissan Qashqai?
Qashqai.
A Nissan Qashqaiból egy ilyen, hát a Nissan még hisz a benzinmotorban, és csináltak egy változtatható kompresszió viszonyú motort, ami ilyen nagyon-nagyon trükkös módon a hajtórudak alsó bekötési pontját tolja el, vagy mi az Isten?
Van valami ilyen excenteres megoldás, és akkor tudja a löketet följebb tolni.
Működési jellegét tekintve amúgy meg egy...
Igen, mert a főtenger ugyanatt marad, viszont a dugattyú hol följebb szalad,
igen.
Ha így állítják, akkor kicsit följebb szalad, ha úgy állítják, akkor nem szalad annyira föl. 1:8 és 1:14 között tud változtatni.
Jó, tartomány.
Csak ebben ugye nem az van, hogy igazából ugye van, ez egy geometriai viszony.
És még van egy turbó.
És akkor van egy turbó is hozzá, tehát hogy én a mögötte lévő elméletet el tudom fogadni, ugye, hogy a termikus hatások az tulajdonképpen a sűrítésnek egy függvénye, tehát hogy minél nagyobb egy sűrítése a motornak, annál nagyobb lesz a termikus hatásfokunk. Ez eddig oké, okay, csak azt nem értem, hogy azért emögött van egy ilyen bonyolult mechanika, és azelőtt egy ilyen Qashqai kategóriás autóba beraktak egy 1.6-os szívó motort, talán egy egyoldali változó szelepvezérléssel, és akkor
ha most is az alapváltozatban egy 1.3-as benzines turbó van.
De még egy turbó sem volt vele.
Nem lesz bonyolult? Hát mellé építettek még egy teljes elektromos hajtásláncot mindenki.
Jó, igen! Mert hogy ez egy
Igen. Jó, de kihagyták a váltót. Megspórolták a váltót.
Megspórolták a váltót.
Az 5 vagy 6 gangos kézi de váltót sikerült megspórolni, meg a kuplungot.
Megcsinálták a ma elérhető legbonyolultabb benzinmotort. Tényleg így a benzinmotornak a kivonulására tényleg elértünk oda, hogy ennél több alkatrészből, ha akarnák, se tudna felépülni.
Azért itt Christian von Koenigsegg azért most föltenné a kezét és óvna, mert igen, ő tud ennél bonyolultabbat
csinálni. Már csak a hengerszámból adatóan
elektromos szelepvezérlés.
De pneumatikusan vezérlik a szelepeket. Igen.
Elektromosan
vezérlik? Na mindegy. Szóval amúgy még van benne egy ilyen soros hibrid rendszer, tehát a motor közvetlen nem tudja hajtani a kereket, és a tök vicces, hogy hogy működik a motorféküzem. Ami igazából tök logikus, hiszen hogy a francban működhetne még. Vagy ugye az van, hogyha az autó gurul lefele, és feltölti az autónak az aksiját az egy idő után, megtelik. Nem tudja tovább tölteni, nincs tovább rekuperációs ellenállás. Hogyan csinál motorféket? A keréken lévő villanymotor meghajtja a motoron lévő villanymotor generátort, és a motor az üresben jár, ezzel elégetik a feleslegesen keletkező ampereket ellenállás.
Mert a villanymotor...
A villanymotor feleslegesen keletkező ampereit, igen, igen.
Hát ugye...
És akkor föltekerik a kompressziót.
Igen. Villamos vontatásban ugye, 47-es villamos volt, hogy a tetejét tele volt ilyen kerámia alkatrészekkel, ami az ellenállások voltak, és amikor fékeztek, ugye az is kvázi hát visszatermelne, hogyha eltárolná, de ez egy ilyen egyszerű cucc volt, és fogták és elfűtötték a fenébe a tetején. És sikerült ezzel megalkotni, ez az UV nevű villamos volt, ezek az ócskák, amik jártak régen a 47-es vonalon például, meg a 19-esen, és ennek meg volt az a folyamánya, hogy még télen se volt fűtés azon a tetves villamoson, hanem voltak valamilyen levegő nyílások a tetőn, ami ezekről a fékező ellenállásokról be tudta fújni úgy nagyon haloványan a melegebb levegőt, hogy ne fagyják kockásra, kivéve a középső kocsikat, ahol nem volt semmi.
Csak ott, ami csak egy padoboz volt.
Patogtál az ülésen, mint kecske szor a deszkán.
Hát szegény Nissan keskeny ilyen problémákkal valószínűleg nem küzd, hiszen van termikus veszteség a benzinmotorról.
De ott ugye azt mondják, hogy ilyen 50% a hatásfoka.
Az azért egy elég meredek ígéret.
Hát jó, de ezeknek ugye egy ponton 50% a termikus
igen,
hatásfoka.
3780-as
ami volt. Önmagában egy nagy szó.
Igen.
Tehát, hogy azt mondom, ez nagy szó, csak...
Amikor dobálóznak ilyenekkel a gyártók, mondjuk a Toyota azt mondja, hogy 41%, akkor azt a teljes hibrid hajtásláncra adja meg, vagy pedig nem. Csak az Atkinson ciklusú motornak?
Nem, az a motornak a termikus hatásfoka.
Aha.
Egy bizonyos.
Van egy pillanat, amikor annyi. Nyilván ugye a Nissan azt szerintem valószínűleg próbálja, mivel ott ugye nincs kerékkapcsolat, ő tudja ezen a fordulatszámon használni a motort. Tehát, hogy itt ez lehet mögötte
a... Hát igen, csak kicsi az aksi. Én is azt hittem, hogy ha betenne egy nagy aksit, akkor ugye megtehetni azt, hogy az mindig lemeríti, majd egy állandó fordulaton és terhelésen tartott benzinmotor által hajtott generátorral visszatölteni, de nagyon kicsi az aksi, egy 2,1 kWh-s aksi van benne.
Úristen.
Igen, szép lassan.
Az két Prius.
Így van, még két Prius is, mert Prius azt hiszem 1,2.
Egy vagy valami.
Valami ilyesmi, tehát tényleg ilyen két Prius-szal arányos körülbelül, tehát ez tényleg csak egy ilyen áthidaló, egy ilyen buffer akkumulátor tulajdonképpen, vagy buffer.
Igen, tehetnének bele rendes méretű aksit, de akkor ott tartanánk, hogy szegény Nissan keskeny nagyjából, nem tudom, 3 tonna lenne, mert van benne egy benzinmotor, meglehetősen bonyolult, nagy és összetett, egy villanymotorgenerátor, még egy villanymotorgenerátor a hátsó tengelyen, egy inverter, meg egy nagy akkumulátor, meg azért egy autóban még vannak egyéb berendezések.
Viszont kisebb a benzintartály.
Oh, de jó!
Most a Lexus, ugye van az NX, és ott kiszámolták, vagy na, tehát hogy ott ugye helyezzük nagyon büszkék
helyezzük képbe a hallgatókat, az NX az egy RAV4 átmatricázva és felpimpelve.
Hát át van az egész karosszéria csinálva olyanra, hogy egy kicsit kevésbé praktikusabb, de igen. Menőbben néz ki,
már akinek ez a Predátort.
Menő, igen. De egyébként jó a dizájn, tehát hogy Nekem kicsit, most egy kicsit kisebb lett rajta a homokóra, vagy az nem tudom mi akkor.
Spindle grill, orsómaszk.
Értem. Szóval kisebb lett az, amit az Anti mond. Nem ismételném meg, olyan csúnya szó. És az ott arra büszkék, hogy a plug-in hibridnek is 55 literes a tankja. Na most ugye vannak ezek a remek mérési ciklusok, amin ennek a plug-in hibridnek a fogyasztása konkrétan 1 liter per 100 kilométer, mert elmegy olyan 70-75 környékét kis kerékkel meg hátszélben, 75 környékét, tehát már csak 25 kilométer, és akkor a maradékra az olyan, mintha 1 litert fogyasztana.
Igen.
Számoljuk 100-on. Vagy mintha 4 litert
fogyasztana 100-on. 100-on, igen, de csak 25 kilométer.
Most minket fotóz, hogy miért pofázunk egy autóba, esküszöm, hogy tetszik neki az autó.
A Toyotás ember. Szerintem ő lehet Louis, vagy kicsoda, azt hiszem valami.
Ő mondja meg, hogy miért nem tudunk kiszállni a
Lexusból. Igen, igen, a különleges kilincset, azt még tőle.
Istenem, az a kilincs, tehát tényleg az NX az autó, amiből nem akarsz kiszállni.
Nem tudsz.
Nem tudsz.
Ez akarni akarhat.
Nem, ő felülbírálhatja, hogyha te ki akarsz szállni. Mert hogyha azt érzékeli, hogy jön egy biciklis, akkor nem engedi kinyitni az ajtót.
Mi van?
Ez van.
Csorbítva érzem emberi jogaimat.
Öljünk bicikliseket.
Most valamelyik autóval találtam.
Óvatosan, mert
lehet, hogy az MG-be volt,
nagyon megszívtek.
MG-be volt, hogy hátul a kilincs mellett van egy lámpa, és az akkor világít, ha jön egy biciklis, vagy egy valami jön ott, akkor nem engedő, hogy a hátsó utas, igen, és nem engedő, hogy a hátsó utas csak úgy kivágja az ajtót, hanem jelez neki egy lámpával, hogy vigyázz, mert jön valaki hátulról.
Most az a fő probléma,
nem rossz ötlet szerintem.
Hát billingelne meg minden, de itt ugye az van, hogy itt meg egy eleve megrángathatatlan lefentyűt kell megrántanod kétszer ahhoz, hogy ki tudjál szállni, de majd még beszélgetek erről az emberekről, mert én most itt nagyon komoly kilincsipari kutatásokat fogok végezni, aminek nem lőném le a poénjait.
De várja, nekem rémlik, hogy valamelyik korábban is volt ilyen, hogy a kilincset kétszer kellett meghúzni, mert ha csak egyszer húztad
be,
meg...
Akkor be van zárva.
Igen, a német van, akkor csak a központi zár.
Hogyha a központi zár be volt zárva, akkor elsőre a központi zárt oldotta, és másodikra nyitotta.
De volt valamelyik, amelyik meg tudta azt oldani, hogy amikor elindítottad így komolyabban a kilincset, akkor a elsőre oldotta, és a másodikra kinyitotta.
Nem akarom.
Vagy a tovább, nem a másodikra, hanem a tovább húzásra kinyitotta az ajtót. Tehát azért, nem kellett
azért
kétszer
érezzük, hogy az autóipar fejlődési iránya az erős teljesen a kilincsek.
Igen, ezt akartam mondani, hogy én nem akarom lelőni Tibi kilincsipari kutatásainak végkövetkeztetését, de tényleg az van, hogy kurva sok mindent újra fel kéne találni egy autóban, tényleg a hajtásláncot, a kasznit, meg nagyon-nagyon sok dolog van. A kilincs az nem az. A kilincs az
igen,
nem
most
az.
Így az elektrokémiai kutatásoknak lenne itt az ideje,
igen.
Hogy ezek az aksik, ezek
gazdaságos
könnyűek elejtetek. Legyenek, mert azért igen. Most ugye lementünk ezzel a Mustanggal a tengerpartra, és tényleg konkrétan felszántotta a homokot az autó.
Igen, mondjuk nem.
Hát az enyak meg el is akadt.
Nem is kifejezetten arra találták ki a Mustangot.
A fotózásnál az enyak elakadt. Hát kicsit nagyobb évbe fordult rá a fotózásra, a gyűlésre az ember, úgyhogy ki kellett tolni a homokból az enyakot, mert a kétkerekes enyakból.
Meg, hogy az óvatos két tonnás autót valahogy kimozdítsuk a homokból, és amúgy az MG is elásta magát ennek. Nagyon bután.
Igen, de az a plug-in hibrid
volt. Plug-in, igen, de hogy ezt Vály Pista mondta.
Ami csak kétkerekes.
Nagyon kretén.
Annyi mentsége van.
Nagyon kreténül működik benne a gázadás, tehát egy nagyon furcsán zárja le a kuplungot az automata váltó. És emiatt ilyen nagyon ránt, és valószínűleg ezért így meg tudta magát ásni egy picit, aztán utána meg már jött a gebasz. De amúgy húvaszus, milyen szépen ment keresztbe a Mustang a tengerparti homokon.
Nagyon, de hogy utána milyen árok maradt, tehát hogy
igen.
Drifteltünk itt már Teslával, meg mindennel, de hogy ilyen árkot még semmi nem húzott, mint ez a Mustang.
Két éve a Toyota Supra épp csak megkarcolta a homok felszínét, ez meg tényleg ilyen virágot lehetett volna bele palántázni.
124-es az... Gyakorlatilag nem hagyott nyomot ehhez.
Igen, képest. Az lebegett
az olyan, mint így se lett volna. Igen. Ez átrepült a homok fölött ehhez képest.
Igen, nagyon nehezek lettek az autók is.
Kivéve a Skoda Fabiát.
És van rendes autó, Tannis, ezt nekem
tényleg kirögtem egy posztot, hogy autók váltóval, és vagy kuplunggal, és a Fabiát azt kihagytam.
Igen.
Úgyhogy majd ezt ki fogom próbálni.
De ez az a durva, hogy tényleg így az átlag, tehát hogy a kelet-európai jövedelemmel rendelkező átlagemberek számára megvehető autó, az most itt a Tannis teszten, a Skoda Fabia. És nagyjából ennyi.
Viszont...
De vagy van még Dacia Spring.
Igen, ha megkapod rá a kedvezményt. Mert ha nem kapod meg, akkor jaj, annyira van barátságos egy... sajnos.
Nagyon furán néznek itt a logisztikai emberek. Van itt egy ilyen bolt, amit meg akartuk csinálni a Mikivel, ugye Miki szálfa termetével, ő pont olyan jól mutat a Spring mellett, és itt székekkel vannak kirakva az út mellé, és van ilyen felnagyított napozó szék, vagy nem tudom mi, fából, és hogy az egy volt a gonosz tervem, csak az eső ezt elmosta, hogy a Mikit ráültetni a székre, és odavinni egy Dacia Springet, és úgy néz neki, mint valami játékautó.
Hát majd megcsinálja, azért lehet, hogy hát ha
az tényleg egy olyan, úgy néz ki ez az autó, mintha összement volna mosásban.
A Springre nem tudok haragudni, mert minden ilyen agresszív, minden ilyen nagyon erőszakos, minden ilyen vad, meg gyors, meg mit tudom én, és akkor ránézel a Springre, és az egy kedves autó. Tehát ilyen emberinek hat az egész. Oké, tudom, egy kicsit nyomi.
Hát én inkább gyermekinek mondanám, tehát nagyon pici az belül.
Nagyon pici. Igen.
Nagyon pici.
Kívül is nagyon pici.
Tehát a Miki alig fért bele
a múltkor, amikor gyorsultunk vele.
Simán. Simán.
És nem lepődnék meg, hogy a négyen körbeállnánk felkonnak.
De... Hát azért az le van súlyozva rendesen. Tehát az szegény, amikor ott vonszolta magát, nem Miki?
Ja.
Azért ott az első kerekénél fogva még ő is vonszolta magát.
Ez a másik döbbenet, hogy hirtelen minden milyen rohadt stabil lett. És egy kicsit belemásztam az e-tron GT-be, mert forgattuk meg ilyenek, és ugye a Porsche meg az Audi az sok helyen szereti elsütni ezt az aktív stabrudat. Tudod, ami van középen egy 5000 Nm tekerő villanymotor, és hogyha az autó jobbra billen meg, akkor balra feszít rá, nem, ha jobbra billen meg,
hát
akkor
összefeszíti őket,
igen. Összefeszíti őket, hogy a kaszni billenését visszafogja.
Hát igazából ugye ezt megtenni a stabilizátor önmagában, ezeknek az aktív stabrudatnak az a lényege, hogy a komfortot javítja, tehát hogy az átlépő képessége megmarad, amikor nem kell, és ez például az 5-ös BMW-ben is zseniális.
Igen,
és amikor meg kell a stabilizátor, akkor meg ráhúzza.
Akkor igen, ezért van az, hogy egy Porsche kelljen el közel olyat tudsz kanyarodni, mint egy 911-jel, mert vannak benne ilyen mókek. Na de hogy a lényeg, hogy az e-tron GT-ben ez egész egyszerűen nem kell. Mert hogy van benne 650 kilónyi akkumulátor, aminek a 90%-a a tengelyvonal alatt van, és hogy akkor sem billenne meg, ha felépítenéd rá az Eiffel-tornyot, mert
nem, az egész autó egy vagon R pluszba, az is stabil lenne, mint az állat.
Igen. Ja, az meg a másik, amit Mika mondta, hogy tükrök nélkül 2 méter, meg a magassága 1,40.
Vagy valami hasonló.
Tehát az ember széles és 1,40.
Köldök ígér az autó.
Igen. Igen.
Ja, ezért is alacsony egyébként az a 308-as. Tehát, hogy akik a 308-ast veszik, azok levezeklik a 3008-asoknak a nagy légellenállását, meg azzal járó fogyasztást, és ezek meg viszont nagyon meglepően alacsonyak a 308-asok.
De várj, ott van például a Mustang Mach-E, ami most kijött a GT, és ugye mindenki ilyen SUV-nak nézi, mert látod, hogy hol fut a küszöbvonala. De ha letérdelsz az autó mellé és benézel alá, akkor látod, hogy mint a csüngőhasú malacnak így belóg az alján az akupa.
Hát ez nincs máshol sehogy. Tehát ez inkább dizájn kérdés, hogy ilyenre akarták megcsinálni. Hogyha, ha mit tudom én most 20 évvel korábbi időket élnénk, akkor meg azt mondanánk, hogy egyterű.
Igen.
Tehát, hogy akkor ugye minden egyterűnek akart látszani, ami még nem az volt, az
tényleg
is.
Tényleg a Bus Civic is azért lett Bus Civic, mert...
Hát az is, meg a Focus is egyterű akart lenni, az Auris is, az első Auris is egyterű akart lenni, egy csomó ilyen autó volt.
Na, de a lényeg, egy a lényeg, hogy a Mach-E most alacsonyabb, mint az 5 literes Mustang GT Coupé.
Mármint a hasa.
Has magassága.
Nyilván, de hogy ez egy SUV, az egy SUV, tehát egy hobbi terepjáró. És az elektromos kupé SUV hobbi terepjáró alacsonyabb, mint a nevét szolgáltató sportautó. Igen. És akkor ne gondoljuk, hogy az autóipar maga paródiájába fordul.
Igen.
Ettől függetlenül, hogy az autó amúgy jó.
Nagyon jó.
A Mach-E az jó.
Nagyon jó, igen. De az alapból is jó szerintem, tehát hogy nyilván lehet mindenből jobbat csinálni, hogyha ügyesek és nem rontják el, de igazából szerintem az alapautó is
zseniális. Azért most kimondtál egy örök igazságot, hogy jót lehet csinálni, ha nem rontják el.
Hát tudod, fogpiszkáló, ha el nem baszom, alapelved, de tényleg az van, hogy...
Vannak ilyen csodás örökbecsűek, én szertornáztam 10 éves koromosokat, és az edző minden verseny előtt egy ilyen megcáfolhatatlan életigazsággal engedett fel a szerre, hogy Antikám, ne légy fasz.
Igen, ennyi az
a motiváció.
Igen, és rá kellett jönnöm, hogy az élet minden területén érvényesíthető örökérvényű dologról hangzott el, tehát... Mit vezetünk még? Mert most már azért beszéltünk.
Jaj, a transportet. Tehát ugye azt akartam mondani az elején, hogy igazából még egy helyen lehetne fölvenni az égésteret.
Figyelj, sok eső lesz, akkor még fölveszünk még 5 égéstér extrát.
Itt azért bír lenni monszun minden esetre, de abban is föl lehetne venni egy égésteret.
Igen.
És iszonyat töltések mennek itt, és ma megírta a Tannisus Harsona, amit nem tudom, hogy hívnak, de hogy minden nap van egy
igen,
ilyen
A4-es, nem nálam van.
A4-es oldalnyi ilyen
egy A4-es lap, amire felkérnek a praktikus napi infók.
Nézi, a kicsit meggyőrődött szegény.
Jó, hát most a rádió hallgatóknak mutatjuk.
Igen, azok kedves hallgatók a következőt
látjuk. Hát itt van egy kamera, az nem azért van.
Gajdán Miklós egy papírlapot vesz elő kabátjának belső zsebéből.
Enyhén gyűrötten, igényesen nyomtatott papírkiadványról van szó. Igen, hogy mennyi áram jön be a Tannis 20-ba, ott van az elején a Lot of Power
igen.
alatt. 200 amper, 45 töltendő autóban, tehát 45 autót kell tölteni, 200 amper folyik át, és azt mondja, és ott van az a Finisher Kempower Trafo, ami 37 kilowattot két autóra ki tud szórni.
Igen. Ami egyébként nem egy extrém teljesítmény, tehát hogyha azt nézzük, akkor az van, hogy egy ilyen Ionity, vagy nem tudom milyen töltő azért ennél komolyabb. Egyébként én pont itt lefotóztam, van itt egy, kimondhatom a nevét, Miki, az álcázott autónak?
Persze.
Van itt egy álcázott Megán, meg két nem álcázott, csak még nem beszélhetünk.
Hát minket már bemutatták, a vezetéséről nem beszélhetünk, egyébként csak mindenről beszélhetünk.
Nem beszélhetünk.
Igen, a vezetés.
Nem is beszélek róla, hogy milyen volt vezetni, minden esetre vitték oda épp tölteni, ez ilyen prototípusszerű. Ugye a Nissannak ez a változó kompressziójú autója is prototípus állapotban van itt, le is vannak ragaszgatva matricák, ilyen figyelmeztető, ilyen high voltage feliratok vannak az ajtónál, meg mit tudom én, meg még van valamelyik prototípus. Melyikre írták, hogy prototípus?
A Nissan Qashqai-ra.
De még van még egy prototípus. Szerintem az EV6-osok között is van egy prototípus.
Ja, azt nem tudom. Azt még nem szúrtam ki.
A Csikósnál majdnem szétesett egy kicsit félig meddig. De a többi az viszont, tehát amit én vezettem, az nem tűnt ilyen prototípus állapotúnak, hanem teljesen normális volt. Mi van még itt? Kínaiak.
Kínaiak, basszus, hát az MG, Morris Garages, hoztak ilyen finom kis angol rostereket, ami így passzol a márka nevéhez. Ja, várj! Nem.
Igen, mégsem.
Hoztak mégsem. Két elsőkerekes súbot, az egyik villany, a
másik. Nem elsőkerekes, mert az egyik össz.
Bocsánat.
A villany?
A villany az összkerekes.
A Marvel?
A Marvel az.
Marvel R. Mert rá
erre az összkerekes.
R betű nélkül már nem lehet semmit eladni.
Ha mi 4-6 alatt gyorsul 100-ra, mit akarsz? Kínai autó.
4-6
alatt papíron, 4-6 alatt gyorsul. 288
mi? És aszfalton?
De várjál, ez Sajic? Bajic?
Szerintem ez a Sajic.
Igen,
ez
Sajic, igen.
Sajic? Ez a Shanghai.
Shanghai
Automotive Industries Corporation.
Ezért valami, igen, minden.
Pátunk és kormányunk.
Igen.
Igen, vörös vezető.
Zsongua.
Vörös vezető, gyilkos október, nagy autógyár.
Meg vörös zászló.
Azaz.
Igen. De az a Zsongua volt, nem a vezető vörös zászló.
Igen.
Mondja Pista, hogy is. Ilyen reciklált Volkswagen alkatrészekkel van tele, hiszen az igen. A Sajic, ez Volkswagen
licenc. Kooperátor volt.
Nem. A Sajic az minden is. Tehát, hogy két ilyen nagyon nagy van, ugye itt...
Furcsán néznek ránk.
Shanghai környékén van a Sajic birodalom, és átlósan az ország másik végében, vagy másik részén meg vannak a FAV, az a First Automotive Works című
jó neveket
dolgok. Ez két ilyen bazinagy kolhoz, ugye Kínában, akik lepaktálnak mindenféle autógyártókkal. Tehát, hogy a Sajicnak...
Mert ez kötelező.
Igen,
nem?
Ez kötelező.
Tehát, hogy akkor ez már nem pont úgy van, mert azóta ezen enyhített.
De akkor ez ajánlás, de ajánlásként jöttek, ott van.
Úgy jöttek be, hogy ilyen fele-fele arányban lehet, és az az érdekes szituáció van például, hogy a Sajic és a FAV is le van szerződve a Volkswagen koncernnel, akiknél van olyan modell, ami tök ugyanaz, és mind a kettő gyártja a magán, valami más néven egyébként, de műszakilag tök ugyanaz gyártják, de mindegyiknek megvan a maga gyára, de ezt úgy kell képzelni, hogy 10-15 gyár, mit tudom én, ez csak a Volkswagen-es részleg, de a Sajic a GM-től elkezdve egy csomóval ugyanúgy kapcsolatban áll, mint a másik is, és akkor még nem beszéltünk az ilyen egyéb, ilyen Great Wall-okról, meg egyebekről, meg a Dongfeng-ről, akik egyébként, mint kiderült...
Bid.
Igen.
Hogy a Bicsa Buszcsi, nem csak Buszcsi,
csinál az
minden.
Autót is csinál.
Van annyi, hogy felsorolni nehéz most már.
Igen, és ilyen BYD buszokkal mentünk ugye
a repülőre. Tényleg az neve, hogy Build Your Dreams.
Igen.
A BYD az azért BYD, mert
igen, Build Your Dreams. Hát legalábbis ezt mondják így utólag.
Mondjuk Igazából ez nem áll olyan távol, tehát az itthon széles körben elterjedt és szeretett LG, mint telefon és tévégyártó, az a Lucky Gold Star.
Igen, de hát az a Gold Star, az megvan, hogy volt egy olyan márka, hogy Gold Star.
Igen, GS volt.
És azt keresztelték át LG-re. Az nincs meg?
Nem volt meg.
Gold Star VHS magnót nem
ez egy ilyen 20-valahány évben, vagy 20 évben.
Gold Star tévék, Gold Star.
Én majdnem Gold Star volt, igen.
És egy ilyen GS emblémája volt, igen, egymás után.
Tehát azt ott átkeresztelték azt a márkát.
Volt még Micro is GS, ez egy Gold Star, meg minden.
Hát van LG Micro is.
Ha most már, igen, de most már LG.
Autó nincs, de hát aztán most már mobil sincs nagyon. Na igen, és akkor a kis kínaiakkal ott tartottunk. Ja, hogy most, hogy vezettem a Dongfenget otthon, most már úgy kéne mondani egyébként, hogy Szeres 3, de az van ráírva, hogy Seres 3, és ugye minden név, amire a magyar ember megörül, hogy értelme van, az akkor az úgy van.
Lehet, tehát, sokat hallgatták a Szomorú Vasárnapot, és így Seres Dezső így ment.
Hát lehet, minden esetre ugye lehet erre boros, viszkis és egyéb poénokat, pálinkás poénokat elsütögetni. És fölnyitottuk a motorházfedelet, és volt egy ilyen, de ilyet már láttam valahol érzésem. És hogy így beszélgettünk a kereskedelmi igazgató, és akkor mondja, hát ha ismerős, az azért lehet, mert hogy a Springnek a Renault megfelelőjét Kínában ugyanaz a DFSK gyártja, mint amelyik, ugye a DFSK, az is egy ilyen bonyolult történet, mert a Dongfeng megvett valami teherautó gyártót.
Do favorite sport cars. Drive favorite sporty cars.
Na, ez egy teherautógyár volt, amit megvettek, és az a Socon Motors volt, és akkor ezt valahogy összerövidítették egy ilyen DFSK nevű vegyes vállalatba, és persze már most már össze-vissza van minden. Szokon motorz.
Szokon, a szaukoni futókabát ugrott.
Hát ezek ilyen háromkerekű izéktől, ilyen teher riksáktól kezdve mindent gyártottak, és akkor ezek csinálják most ezeket a villanyhajtásokat, és pontosan ilyen alumínium dobozok vannak behaigálva a Dongfengbe, és meg ugye a Dacia Springbe, és csak a karosszéria munka minősége az nagyon
ingadozó?
Más. Eltérő? Nem, a Szeres.
Hívjuk már Seresnek, csak hogy
egyet nem legyen. Bepeszültem egy kicsit, de a Szeres.
De a Szeres, az egy aszteroida volt, vagy pedig egy műhold, nem tudom, de hogy az Szeres.
De Szeres, igen, van egy Szeres nevű.
Szeres nevű aszteroid, igen.
Na mindegy, na
ez a Szeres. De tessel írja.
Igen, szóval ez a Szeres 3, ez a Szeres 3, ez ilyen egész normálisan megcsinált karosszíria volt. Hát ez a, minden tiszteletem az olcsóságáé, de hát azért ez egy ilyen, nagyon érdekesen összelapátolt karosszéria szegény Dacia-i, ettől ilyen olcsó. Most ez kicsi és nagyon egyszerű módon készül, de hát, hogy úgy mondjam, nem ezért fogják odaadni neki a lemezipari Oscar-díjakat.
De az évautója díjat még megkapja.
Hát nem tudom, az most indul?
Tehát, igen, benne azért
most,
van itt.
Most azért van itt.
Igen, azért van itt, mert benne van. Hát új autó, idén piacra.
Elérhető,
jó.
Igen. Nagyon olcsó.
Hát de nem kell, hogy elérhető le. Igen, tulajdonképpen ezek a fajta szempontok akár mellette is szólhatnának.
Innovatív technológiát.
És elektromos.
Innovatív technológiát hozzá a széles rétegeknek, mert elektromos. Figyeld.
Egyébként a széles rétegek az igaz is lehetne.
Persze.
Akár, csak nem az. Mert hogy erősen limitált a példányszám. Tehát igen, ők annyit adnak el Európában ebből, amennyit kell. Nem. Amennyit kell ahhoz, hogy kijöjjön a CO2.
Akkor alibiznek, erre gondoltam.
Hát ezt nem tudom, hogy alibi-e vagy sem, de ugye már nagyon sok éve, amikor már jöttek ezek a első széndioxid szabályzások, ugye például azt tudom konkrétan, hogy a Toyotánál Európában napi összesítés volt. Tehát, hogy megnézték, hogy mennyi benzinest adtunk, akkor még árultak dízelt, meg minden, és úgy tologatták a potmétereket, hogy akkor most nem adhatunk el több benzinest, hanem akkor most el kell nyomni, nem tudom, mennyi dízelt, vagy hibridet.
Nagyon arcul csapta az autó forgalmazókat.
Nyilván azóta már fejlettebbek a módszerek, de próbálják belőni, vagy úgy
hát
tervezni.
Ez ettől van a Suzuki-nak is a ténykedés, hogy Toyotákat árul.
Nem akarok nevet mondani, mert nem vagyok benne biztos, hogy ebben a formában igaz, de mintha hallottam volna olyat, hogy van egy közkedvelt névvel gyártó, akinek az első kerek és hot hatchét most azért nem lehet megvenni, mert előtte elérhető a konfigurátorban, de előtte oda kell telefonálni, hogy van-e, avagy nincs a CO kóta miatt. Németországban viszont permanensen elérhető a cucc, viszont úgy, hogy rápakoltak azt hiszem 5000 eurót, mint CO bünti kompenzáció. Aha. Nálunk viszont nem biztos, hogy kiadja éppen a lépés, és csak akkor tudod megvenni, hogyha vissza tudják igazolni, hogy még belefér az a havi kvótakészletbe az eladás.
Igen, hát ennek a szép története az volt, hogy nem akarok márkát mondani, de akart venni valaki egy ilyen 9-üléses kis buszt, és akkor mondták neki, hogy mondom márka nélkül, de akkor vehet, ha vesz hozzá egy vízit is.
mert úgy kijön, igen. De mert, jó, hogy milyen, igen.
Mert ez a helyzet, hogy érdekes ezek a... amivel sok embert hatékonyan el tudnál vinni, tehát hogy a CO kvótának egy azért, nagy ostobaság az,
nem azért lesz 9 olyan személyes, mert egyedül akar vele járni.
Igen, tehát hogy az 5 személyes SUV-ot veszik azért, hogy egy maga, vagy két magával, ketted magával járjon az ember sokszor, de a 9 személyes buszt azt nem arra veszed, hogy egyedül járkáljál, hanem arra, hogy elvigyél 9 embert, vagy 7 embert, ami ez a Opel Combo partner, vagy hogy hívják, például Rifter, Kangoo, hétüléses, tehát hogy ezekből van keddi maxi, ilyesmi. De azok ugyanúgy szenvednek ezektől a, hogy hívják, októl, hogy mondják, ezektől a széndioxid szabályzásoktól, mert azt nem vetítik az utas számra, hogy mennyit fogyaszt, és hát tényleg a légellenállás az meg tényleg nagy, de...
Nem vetítheted ezt az utas számra, mert nem lesz mindig tele. Nyilván azért veszi, mert mondjuk hétvégente egyszer el kell vinni a mamához a 3 gyereket, a feleségét.
Én szerintem ez egy rossz szabályzás. Tehát, hogy
a szabályzás nem jó, ez tény, de
tehát, ennél én megszabnám, hogy mekkora hely kell egy embernek, tehát, hogy onnantól ülés valamekkora, hogy mekkora hely van ott, és onnantól kedve, például... De figyelembe venném a tömegét, meg mindent, és azt mondanám, hogy a hétülés, és akkor tök más, hogy veszem figyelembe, mert egyszerűen az baromság. Hát én most mentem egy ilyen Ford Tourneo Connect-tel, de van ilyen az ismeretségi körömben is. Ott az van, hogy ott minimum 6-an ülnek benne, mert van 4 gyerek, meg 2 szülő, meg még akit visznek magukkal, és mondjuk az egész fogyaszt 8-10 liter. Csak az nem pontosan ugyanaz, hogy... mint hogyha én beleülök egymagam egy 8-10 litert fogyasztó autóba, és ezt bármelyik plug-in hibrid tudja, amikor nem töltik föl. Igen, tisztelet a kivételnek.
Figyelj, simán lehet amúgy csinálni egy olyan arányszámot, hogy méterszer kiló.
Igen.
Ennyi kell egy ember kényelmes mozgatásához, és azok az autók, amik túl vannak ezen az arányszámon, azokra menjen a CO bünti.
Hát vagy figyelembe kéne venni valahogy. Tehát ezt ember... nem lehet azt mondani, hogy egy Volkswagen Up, meg egy 9 személyes kis busz, mondjuk az Alpot már nem árulják belső égés, mondjuk egy Toyota Aygo, az ugyanaz a, az alapján kell figyelembe venni, mint a 9 személyes kis buszt. Uh-huh. Mert a 9 személyes kis buszba pontosan 2,5 Aygónyi ember tud beülni.
Majdnem, jó alaposan túlszámolnám, tehát mondjuk 190 centi, 110 kilós emberekből indulnék ki, hogy ne az embereket szívassam meg, igen, de legyen persze hely. Tehát mondjuk azt, hogy egy A6-os Audi.
Hát ne legyenek olyan kamu ülés, mint a Porsche 911-ben, az ne számítson.
Arról most olvastam egy Doug DeMuro publit, az előttől nem kamu volt.
De az oda élő ember akkor se fér be.
Élő ember nem fér be, de az
tehát
nem...
Tehát annyi erővel a Mustang azért... Makin orrában lévő rekeszt is számíthatnánk ülőhelynek.
És ez tényleg annak számíthatnak.
Hát legalábbis ott van a figyelmeztetés, hogy...
Nem, a gomb.
A belső nyitó van, a vésznyitó benne
van. Az amerikai autóban van egy ilyen szabályozás, hogy kell benne lenni egy vésznyitó gombnak a csomagtartóban, hogyha bezárnak oda valakit, ki tudjon menekülni. Ez régen egy ilyen lecs volt, egy ilyen pánt, amit ha meghúztál, akkor oldott az el.
Most meg volt ilyen pöcök, amit arra
igen, de most már van ugye elektromos zárszerkezet, itt is szerencsére, úgyhogy egy gombot kell megnyomni az oldáshoz. Na most írd és mondd, utána néztem, 110 liter a tároló rekesz az elejében, ez egy műanyag teknő, egy lukas vízkifolyó van az alján, azért, hogy amikor így belehajítod a mocskos rekkes töltőkábeleket, akkor ne az autó többi részét kurd össze, hanem kifejezetten azt. Tehát erre való. És én nem tudom, mi a magyarázat arra, de ez a bezárás elleni vésznyitó az ebben is benne van. Tehát ebbe egy újszülöttet tudsz belerakni, meg hogyha valakit feldarabolsz, azt esetleg, de hogy tényleg 110 litert. Abban nem fér ember. A feleségemet az MX-5 250 literes csomagtartójában nem tudtuk berakni. Nem, mint a próbáltuk volna, de próbáltuk, érted, de hát na.
Pedig ő se egy ilyen szumó birkózó alkat.
Nem.
Még most se.
Most se. Szóval érthetetlen, hogy miért van benne az a...
Hát ez az okos szabályozásoknak a izéje. És ugye milyen hiteltelenek az amerikai filmek, mert hány olyan amerikai filmet látsz, ahol viszik a csávót a csomagtartóban?
Jó, igen, rabolják, figyelj, igen.
Aki erre fel van készülve, az valószínűleg már kihúzta azt a pöcköt, vagy levágta a vezetéket arról a stekkerről. Nem követtem.
Figyelj, én nagyon nem bírom ezeket a dramaturgiákat. Tudod, hogy amikor már annyira sematikus, és akkor viszik ott észre, és tudod, hogy van, és fluoreszkál, és ki tudja nyitni,
igen,
és
nézzé,
nem kell megvárni, amíg oda jönnek hozzád a rossz fiúk, és fejbelőnek a csomagtartó felnyitása után, meg ilyenek.
Erre van egy mozi terminológiai szakkifejezés, plot device. Az az egy olyan eszköz, ami a történet tovább lendítését szolgálja. Jelen de esetben, hogy nem tud kimászni a csomagtartóból.
Igazából ez közhely. Tehát, hogy vagy annyira ilyen elcsépelt dolog, ez olyan, hogy mindig van, hogy valaki megy egy peremen, és akkor megcsúszik.
Egyik lába egy pont kimegy,
igen,
föl,
és akkor
falra.
És aztán utána, mint egy sziklamászó, aki évekig tanulja a basszus, hogy hogyan tartsa meg a saját testsúlyát
8
ujjal, és akkor átlagos könyvelők ott egyensúlyoznak és kapaszkodnak a
Grand Canyon fölött.
Autós filmek, hülyét kapok.
Autós tőle. Filmekben a driftelve érkező rendőrautó. Minden rendőrautó
hát meg a jön. Nyikorogva fékező autó. Ugye tudod, ja, hogy ezekben a filmekben például megvan, hogy milyennek kell lenni a hangjának. Tehát a pisztolylövések hangja, az mert azt hiszed, hogy olyan a pisztoly, nem olyan a pisztolylövés hangja, amilyen az amerikai filmekben.
Meg a robbanások.
A robbanások, és minden ilyen, megvannak ezek a, hogy úgy mondjam, ezek a közhelyesített hangok, és ugyanez megvan, hogyha megáll egy autó, akkor csikorognia kell a féknek, ha ő nagyon jön.
Igen, nagyon jön, és nagyon
közben fél, már 20 éve mindegyikben blokkolás, gátló, és az Istennek nem csikorognak azok a tetves autók, arról nem beszélve, hogy nem pörögnek ki a kerekek, meg minden, és akkor ezek... Nem igen, tudom, tényleg, nem ilyen szakértő szemmel kell nézni a filmet, tudom, csak
de tényleg
hülyeség.
Az, beugrik az autóba, ráindít repnigáz füstölőkerék, egy Alfa Giuliával mondjuk. 10 másodpercig nyomni kell azt a kibaszott gombot, hogy az egyes fokozatát kikapcsolja a kipörgésgátlónak, hogy egyenesbe tudjon legalább füstölni, de kanyarba még akkor sem lehet. És autóbe indít, így.
Ugye meg amikor az üldözésnél van a valami, hogy és akkor most már nagyon kell menni, és akkor csinálnia kell valamit szegény majomnak. Tehát, hogy eddig is menekült, mint az állat, és padlógász nyomott, de akkor lejjebb kell nyomni a padlógászt.
Padlógász?
vagy kell egyet váltani a váltón.
Halálos iram.
Igen, az mindenképpen kell váltani.
17 sebességet sajátok többet, gangolnak, mint egy régi kamionsofőr.
Amikor a Nicolas Cage kiugrat, hogy hívják azt a tolvajtempóban. Tolvajtempóban. Ugye 2 méterre áll a kirakattól a Porsche, amit ellopnak a szalomból,
igen,
harmadikban van, mire kiugrat. Tehát dramaturgia, és akkor ugrik ki.
Amerika rohadt nagy ország, simán lehet, hogy vannak ilyen nagy
Rövid váltó áttétel. Ez a temetői kivitel, tudod, hogy a NASZ népnek ne kelljen gyorsan sétálni az autó mögött, hát sajnos a kaporsó nem fér be, de majd még ezen dolgozunk.
A Subarus haverom dühöngött el a Baby Driver című filmen, ami ugye az Edgar Wright film, rohadt jó amúgy, az egész film zenére van összevágva, és az elején a Bell Bottoms című számra vágták össze az autós üldözést, de úgy, hogy amikor az autó elsuhan az oszlopok mellett, akkor az oszlopok elsuhanása a gitár riffek ütemére jön ki. Én nem tudom, ezen meddig dolgoztak, de nem hiszed el, tényleg. A film nyitó jelentét szerintem 30-szor láttam, fönn van a YouTube-on, majd belinkeljük ide az adás alá. Mindegy, és hogy abban egy Impreza VRX-el mennek, ami mit tudom én, minden kanyart úgy vesz be, hogy 4 füstölő kerékkel, és akkor... hogy ez így reális. Persze reális, ha van 400 lóerőt. És mint kiderült a filmben, amúgy 3 autót használtak. Az egyik az föl volt húzva cirka 400 lóerőre, a másikról le volt kötve az összkerékhajtás, hogy drifteljen mint állat, és a harmadik volt az, amiben a színészek ültek, és a tetőről vezették, hogy a színészek tudjanak...
Feltöltődött?
Nem. Figyeld, hogy mit csinál.
Hát lement 0,3 kW.
Most figyelj!
Hogy? Végtelen ciklusba keveredett a tört.
Igen, amúgy, mert 4 perc van hátra, tehát most már nagyon csak a végét tört, és nézd meg, hogy játszik csepp vele.
Töltünk.
Az hogy
igen,
lehet?
Csepp töltünk. Átment egy csepp töltő üzemmódba közben az autó.
Az hogy lehet, hogy itt ülünk az autóban? Szakad az eső, és nem párásodik be. Megy a légkondi?
Megy, igen.
De várjál.
És közben töltünk is.
Automatikos párásodás gátlás van.
Igen.
De várjál.
Be lehet pipálni. Sőt, kedvencem Hyundai, ezt javasolnám mindenkinek lekoppintani. Olyan funkció van, hogy ha mosod az ablakot, és megveszed az akciós Penetra ablakmosót, ami büdösebb, mint a kisüsti pálinka, az ablakmosásnál bekapcsolja a belső keringetést, képzeld el.
Átkapcsol,
de ezt nem csak igen. Ez tudja, hanem mitől az i30-asban is láttam már.
Mennyire egyszerű dolog, de egy extra kábel.
Ez innováció. Persze, ennek egyébként ennek is ilyen hülye kilincse van. De ez más.
Igen, ironizálunk ezen, hogy mi az innováció az autóban, hogy nehéz szó. Mert ugye a Gajdán Miki mondta, hogy hát, hogy a variálható telefontartó a Renault Kangoo-ba.
Ez tényleg, az csodálatos.
De az tényleg jó pofa. Már nem mutatom
az,
neked.
De nem az, hogy mennyire szánalmas, hogy nem valami új motoron vagy váltón pörgünk, hanem ezen. De közben meg az van, hogy 2021 van, 130 éve van autó, és kész. Feltaláltuk, működik, ennyi. Most már tényleg csak abba lehet tovább menni, hogy hova menjen még tovább az autó ennél, mint ahol most tart. És tényleg ilyen dolgok vannak, hogy lekapcsolja a belső keringetést, amikor szarszaga van
meg az autó. Meg a felhasználóknak ez érdekes, meg hogy tudja hova tenni a telefonját.
De ha nem is ez lenne felhasználóknak az érdekes, hova mehetne még tovább a fejlesztés? Több teljesítmény kell? Bakker, az az e-tron Audi a 100-ról még úgy indul el, hogy rendesen kiszalad az ember arcából a vér. Hova menjünk még tovább?
De megnézed, most már minden ott tart, hogy tulajdonképpen aki így körbejár a beszállítóknál, ez tud venni motort, váltót, futóművet, mindent. Valahogy összeizéli, összemixeli, aztán kijön belőle valami, hogyha meg ügyesen mixeli össze, meg ügyesen válogatja össze, meg kicsit összedolgozik a beszállítókkal, tehát hogy így egy kicsit figyelembe veszik a szempontjait, akkor már egész tűrhető autót tud összehozni, és ugye ez lesz a kínai autó.
Nézd meg azt az MG-t.
Majd megnézem.
Oké, vannak neki úgy bajai, hát de bakker, hát csináltak egy korrekt villanyautót így.
Hát egyébként a villanyautó, ahogy kinéz, amit egyébként ugyanaz a doboz, mint a másik, csak az a másik doboz az vacakul néz ki, de a villanyautó még jól is néz ki.
Nem is néz ki szarul, igen. Meg megy. Miki azt mondja, hogy valami 5 körül ugrott 100-ra.
Kevesen.
5 alatt van.
Nem, mintha ez egy annyira fontos szempont.
Ezek már nincs jelentősége.
Nincs, igen, tehát hogy... Régen ugye azt mondtuk, hogy én azt olvastam még 9 évesen valami autós újságban, hogy 5 alatt mondjuk azt, hogy hú, ez azért nagyon megy.
Tehát a ferkák voltak, igen.
De ma, tehát én mikor voltam 9 éves? 2000-ben. Tehát, hogy ma meg az 5 alatti gyorsulás, tehát eltelt 20 év, és hogyha, és amikor a Mustang Mach-E-ből a sima csak 4-8-at gyorsul, nem 3 felett, mint a Mach-E GT, akkor az már is annyira érdekes. Tehát, hogy hova még? Mi figyelj, akarunk még az autótól?
Egyébként a hétköznapi emberek jelentős része ilyen gyorsulástól megijed.
Igen.
Én is megijedek.
Hát persze, jó, hát mondjuk egy e-tron GT-nél oké. De mit tudom én, például volt nálam a Nagy Zoé.
A Nagy Zoárnak a...
Igen. Ez a Nagy Aksis Biva Edition a Zoé-ből. És igazából az is olyat lépett, hogy így mondjuk a feleségem az viszonylag rosszul tűri ezeket. De rendesen mondta, hogy ezt így ne.
Igen, nem kéne erről.
Tehát, hogy annyira spontán, és ez még tényleg nem egy nagy gyorsulás, de ezek tényleg olyanok, hogy kimegy a lábadból a vér.
Igen, érzed, én először ugye volt nem egy Model 3 Performance tavaly, vagy tavaly előtt, és abban éreztem azt, hogy megtiportam az autót, tehát és fölfele az Istenhegyén, vagy hol, emelkedőn, és a lábomban egy ilyen furcsa, gyöngyöző érzés volt, amit utoljára azt hiszem ejtőernyőzésnél éreztem.
Igen. Na,
ez így sokat elmond.
Nem vagyok én 100%-ig meggyőzve róla, hogy pont ezen gondolkodtam egyébként, nem tudom mi a véleményetek, hogy igazából ez az egész arról szól, hogy ez a villanyautó nem olcsó, akkor se olcsó, hogyha ezért, tehát hogyha ez a Renault Spring vagy Dacia, mindig Renault-t mondok elnézést, a Dacia Spring egy belső égésű motoros olcsó autó lenne szerintem, ez 2,5 milliós autó
van lenne. Indiában másfél millió forintba
az kerül. India, de
és ott egy 1000-es 3-hengeres benzinmotor van lenne.
Tehát meg egy 5 gangos váltó. És hagyja az első kereket.
És befér 20 ember.
Meg egy tehén.
Ez csak lelkesedés kérdése.
Súlyos tömegszerencsétlenség történt Indiában, szakadékba zuhant egy Dacia Spring. És érted? És akkor az már, hogy nagyon megy, meg furcsa kilincse van, meg ilyen tele van kijelzőben, az filléres tétel, ahhoz képest, hogy megugrod azt, hogy villanyautó, és ott nem nagyon van olyan, hogy alap villanyautó. Tehát, hogy ami csak az alapokat, mert hogy azért nem olyan vonzó.
Igen, tényleg az a baj, hogy ez lesz a standard. Ahogy egy időben az volt, hogy vettél egy 1.6-os családi autót, és 10 másodperc körül gyorsult, akkor az volt a standard. Most meg az lesz a standard, hogy veszel egy villanyautót, és ez bizony 5 alatt fog menni.
Hát nem is 5 alatt, de ez, tehát, hogy a legvacakabb is megy 8-at.
Igen, tehát, de amit te mondtál, hogy 20 éve a szuperautók gyorsultak 4-2-t, ma a szuperautók gyorsulnak 1-9-et, mondjuk igen. Egy ilyen Koenigsegg Nevera, és a családi autók majd gyorsulnak 5-öt. Egyetlen egy problémám van ezzel az egésszel, hogy az emberek közben rohadtul nem lettek gyorsabbak, akik vezetik ezeket.
Ja, hát is.
Semmivel.
Dánutakon és tudod, mi a legnagyobb probléma? A közlekedőtársak meg vannak?
Micsoda?
Itt a Dánutakon a közlekedőtársak.
Ez a mindenhova 80-nal menni, és ez
80-nal? 68-al basszus, tehát hogy, tehát hogy van ez a szabály, hogy elkobozzák az autót, és nagyon óvatosak lettek a dánok.
Én Priusszal járom.
Igen, ez jó, ez az új szabály. Látszik, hogy be vannak, de úgy értem, hogy látszik, hogy be vannak tojva tőle a helyi népek.
Hát, de azért most
majd itt, ezek mindig így vezetnek.
Hát ezek ilyen 70-80 évesek jelentős részben, vagy ilyen bátortalan idősebb hölgyek, akiket így szociológiailag.
Hát nem tudom, tegnap én mentem, lehet, hogy abban is egy ilyen öreg néni ült, pont az MG-vel mentem, és egy Porsche jött utána, egy 911-es. 82-ig tudtam fölnyomni úgy az MG-t, hogy utána megkezdett lemaradni a Porsche.
Kimentél alázni, Miki? Megkúpoltad?
Aztán utána inkább lekanyarodott, tudod, szégyenébe, jobbra el.
Tessék, jöttek a kínaiak, és...
A 80-nál, mintha falnak ütközött. Igen, be volt kapcsolva limiter.
Ennyire szar lehet, amikor egy Porsche 80-nál beleáll a falba.
Pedig egy kicsit betoltam, amikor bekanyarodtam elé, de amikor láttam, hogy ez így működik erre
tudjátok,
felé.
Tudjátok, mi lesz ezzel a probléma amúgy? Tehát amikor egy erős benzines autót hevítesz, hogy nem is kell olyan feltétlenül erősnek lennie, tehát amikor egy benzines vagy dízel autót nyomod, akkor ott a gyorsuláshoz tartozik valamiféle dráma. Van zaj, van rezgés, érzet, hogy rángat, mert váltogat, vagy te váltogatsz, tehát történnek dolgok a sebességhez. Nekem ez volt a legmegdöbbentőbb az e-tronba, hogy beleültem, ráléptem a gázra, és igazából, amikor felgyorsítottam 200-ra, ért annyi inger, mint amikor intenzíve gyorsítok 100-ra egy belső égésű autóval. Nem tartozik dráma a menéshez, és ez nagyon megzavarja az embernek az agyát. Nem érzed, hogy mennyivel mész, mert nincs hang.
Képzeld el, egyszer mentem a Markus Grönholm nevű csávó valakinek, az volt a foglalkozása, hogy kétszeres rally világbajnok volt, és ugye akkor a Fordnál versenyzett. Peugeot-val lett ő világbajnok, de átment a Fordhoz, ahol aztán soha nem lett világbajnok. Minden esetre az volt a furcsa az autóban, az akkori Focus 2 VRC volt, hogy rohadt halk volt. Tehát, hogy nyilván bukó van a fejeden meg minden, de ültem más VRC autóban, ordítottak, csattogtak, hörögtek, mindent csináltak. Hát nem azt mondom, hogy mint egy 1.6-os szívó benzines, de a maga módján ez egy tök csendes autó volt, és azt mondták ott a műszakiak, hogy az volt a Markus Grönholmnak a kérése, hogy ne egy ilyen ordító vackot csináljanak, mert egyszerűen elfárad a versenyen az ordítástól. Tehát ő abban ül, abba kell 200-al menni az erdőbe, a nem tudom mi, tehát, hogy ilyen teljesen...
Ez a mai rally világban.
De ez egy teljesen, megnézed az autópályán is, a Opel Amperhások alassúak, amikor Ranger Standard üzemmódban mennek, meg a tuningos srácok, mert nem bírják 130-nál hallgatni, és föltartják inkább a kamionokat, mert úgy ordít a kipufogó.
Nyilván ez fél, az van erre ráfixálódva, hogy üvöltő autóval akar járni, aki még soha nem ült üvöltő autóba.
Nem ezt akarom, de és ugye itt a villanyautóknál meg annyira le kell csendesíteni, hogy az egyéb hangok ne legyenek hangosak, hogy egyszerűen nem marad ilyen hangvisszajelzésed, és ugye az ember meg hozzászokott, hogy a motorfordulatszáma, a bőgés, a futóműzaj, abból becsled meg a sebességet, és ilyen szempontból veszélyesek is ezek az autók, és nem csodálom, hogy ezeket a táblafigyelőket, meg minden egyéb ilyen elektronikát, meg hogy te is beállíthatsz ilyen sebességfigyelmeztetéseket bele.
Hát nagyon, hogy maga az autó tartja a sebességet.
Nem veszed észre, tehát hogyha úgy nézzük, akkor a villanyautó ilyen szempontból öngól, mert hogyha én 200-nál érzem magam jól benne, akkor ő négyszer annyit fogyaszt, mint hogyha 100-nál érezném jól magam, és annyit azért nem nyerünk a hatásfokon, mint amennyit ezen elvesztegetünk, és igazából nem kéne ennyire gyorsan menni ahhoz, hogy élvezd az autózást. Már ami, és a másik az, hogy igazából úgyse élvezed. Tehát, hogy párat nyomsz neki, és utána úgy mész vele, mint a 150 lóerős lenne. Most ne az e-tron GT-ből induljunk ki.
De az e-tron GT-ből is mehetsz lassan. Ki kell, mert
de minek?
Szerintem jó lehet, mert úgyis, úgyis nagyon jók a autónak az érzeteit, nagyon jó pofa az autó.
Mentem vele majdnem 100 kilométert, belőttem 90-re a tempomatot, mert akkor beálltam ugye a radarossal arra, aki előttem ment 80-85-től, és jól esett vele autózni. És abban az értelemben esett jól vele autózni, amit egy autótól vársz. Nem úgy, hogy ahhoz képest a villany, hanem ültem benne, éreztem, hogy kanyarog az út, voltak visszajelzések a kormányon, éreztem, hogy egy tök jó futómű van alatta, egy kényelmes autó van alattam, és jó volt vele menni. és úgy, mint egy belső égésű motoros autóval, úgy volt jó vele menni. És
nem tudom, jó, egyébként kell... a Mustanggal is jó menni, ha nyomod.
Nem, de ez nem kell, de az Audiban nem kell, egyszerűen, hogy forgatod a kormányt, meg mindent, valahogy úgy érzed, hogy hú, de én mozgatom ezt az autót, hú, de én uralom ezt az autót. Van egy ilyen,
igen. És én nem gondolom,
amit egy másik márkánál lehet érni, mondjuk a nevét, B-vel kezdődik.
Mondd már, ne izéjét.
Hát a BMW. Ugye a BMW híres arról, hogy különösen megfelelő típusai nagyon jól vannak belőve arról, hogy ahogy fordítod a kormányt, mindjárt érzed, hogy mozog az autó a hátadon, a fenekeden, mindenben. Tehát, tehát tényleg, amire megint egy másik márka szeret hivatkozni, mintha egy lennél az autóval, egyből jönnek nagyon jó visszajelzések, és az Audi ezt tudja. És nem kell gyorsan menni.
Igen,
hozzá.
És az a dolog, hogy nem tehát, kell hozzá gyorsan.
Bekanyarodsz egy 90.
Nagyon megyek ki próbálni.
Tényleg próbálj ki.
Nagyon jó.
Ez nagyon, igen.
Nagyon jó, és én nem tartok tőle, hogy ez pár éven belül ne sorogna le a úgy, ahogy elérhető kategóriába, tehát hogy ne lenne egy jó elérhető villany a mixőt, ne lenne egy jó elérhető villany Boxster. Amúgy azt hiszem 2023-ra ígérik az
azért ez az elérhető szó, ez az erősen
nekem inkább az a baj, hogy az egész kategória fönnmarad, de tehát lesz rá igény ilyen roadsterekre, meg ehhez hasonló autókra, hát mert szegény MX-5 is itt szinte egyedül próbál helytállni a roadsterkat.
Igen, de az így tartja is.
Kiütötték a smart roadstert, most egyedül maradtak.
Nem, ha megnézitek, amikor ugye kiderült, hogy el lehet ilyen autót adni, mert hogy hirtelen rohadt csak MX-5-öt, akkor mindenki megcsinálta a magáét volt. Ugye.
Hol?
BMW Z3, Fiat Abarth, Audi TT, Porsche Boxster, ezek
na, mind de aztán az... majd mindegyik kihalt nagyjából.
Ezek azért voltak, mert rájöttek a gyártók,
hogy... Meg a TT az draga.
Hogy a kis drága, két, már bocsánat. És már az is kihalt.
Nokdácu. Tehát igen. Ráadásul még ki is halt azóta. Tehát a legtöbb kihalt, vagy olyan kategóriákról beszélünk, mint a Toyota Supra és társa...
De az meg nem ez a kategória, inkább a Boxster az, ami őrzi ezt, csak a Boxster meg közben az is kétszer annyiba kerül, mint amikor megjelent. Igen.
Tehát az MX-ot ugye azzal áll, hogy viszonylag elérhető. Igen. Kategóriában nyújtja ezt a roadster élményt, ráadásul tényleg
de nem is az a lényeg,
közvetlen vezetési
hogy volt egy nagy hullám ezeknek a relatíve megfizethető kétüléses autóknak, és ezek most így eltűntek majd, hogy nem teljesen, nincs rá egyszerűen igény.
Hát pedig ott volt az a jó kis Renault Wind.
Magyar tetővel.
Van egy csomó magyar tető. Nem, de nem is vágyok rá.
Te Miki, te vezettél Renault Windet?
Nem. Nem tudom, hogy volt belőle ezt az autó.
Ezt még a Balló Marci mesélte, hogy mindig azonnal eladják. Szerintem ő neki van egy ilyen kivert kutya státusza az autóiparban, és olyan cuki, nézzétek milyen aranyos, kiverték szegényt, nem gyártották tovább, és lám, mentsük meg.
A nyitott autónak van egy rohadt erős másodpiaca, tehát sokkal több ember vágyik kis pénzzel nyitott autóra, mint olyan ember, akinek van pénze új autóra, és meg tudna venni az új kabriót.
Ó, ezt most nem, nem fogtam föl.
Tehát, hogy a csórók sokkal...
A csórók vennének kabriót.
Mint én.
Igen, miközben drága.
Igen,
de hát az... a Prius tetejét.
Peugeot 206, tessék, cécei.
Na azért egy bizonyos szintén.
Ahhoz nagyon gazdagnak kell lenni.
Jó, hamarosan be kéne szakítani ezt az express égéstéret, ami most már egy hagyományos égéstér hosszúságúra nyúlt. Mivel fogunk ma még autózni? Mi elmegyünk
tender... Ezek után Eltron GT-vel leszek.
Menjél Eltron GT-zni, én elmegyek tenderbuszozni. Az az új múltiban.
Hát szerintem ő kiesett most ezzel, hogy ilyen kicsi lett és olcsó.
Kicsi lett és olcsó?
És plug-in.
5120 mm hosszú az autó, vagy 5170.
Az 5 méter, 20 centi majdnem.
Igen.
Igen. Az nem kicsi. Az nagyon kevés viszonylatban kicsi.
És jó magas. Hát
igen.
De busz.
Hát is ilyen, de megisz egy ilyen nagy akváriummal, tudod.
Mert kipróbálom a változó kompressziójú motort.
180 fokban fordítható ülések.
Hát, az volt addig
is. 25%-kal könnyebbek az ülések egyenként, mint eddig. Tehát most már nem kell három ember a megemeléséhez,
mondjuk
csak
kettő.
Mondjuk nekem az egyedi átépítések tetszettek ezekben mindig. Amikor a nagy tévés nappalikat építettek be ezekben
sose
a multivelekben.
Sose felejtem el, amikor
nagy fotelokkal.
Nyegleó megkért, hogy Antikám, szedjük már ki a hátsó üléssort a Vitóból. Oké, megyek. Bement a izébe, gondoltam, meglepem, hogy majd én kikapom, amíg ő kijön. Mondom, szintem leszáll a herén.
Azóta fáj a derekad.
Igen.
Az első volt valami olyan, a V osztály, vagy hogy hívták, amikor az kijött, hogy a Vitónak van puccos verziója. Olyan nehéz ülést azóta se láttam, kivéve persze a Chrysler Voyager-t, ahol a három személyes pad volt egyben, és kerekek voltak rajta, hogy egyáltalán arrébb bírd.
Ki tud gördíteni? Jó, hát egy kicsit, mint elállt volna az eső. Én megnézem azt a sivatagot, amit itt van a világ legészakabbi sivatagja. Itt,
igen.
Meg nem mondom a nevét, de itt van rá, 50 kilométerre, az pont jó lesz teszt útnak a hőzével. Multivennel. Te újíts egy e-tront, Miki. mit
vezetsz? Én nekem bepótolni valóim vannak, de azért szerintem megnézek még egy
Meg a Fábiát ki akarom próbálni.
Azt mindenképpen. De várj, én is nekem is voltam egy haditervem. Majd kitalálom.
Igen, igen.
Én most Antit akartam itt megutaztatni ezzel a...
Ezt tudod, feleségem szokta ezt csinálni, ül mellette.
Ja, hogy azon... a hátsó is.
Ezt akartam mutatni, hogy ez a hátsó ülésmozgás. Pont azon gondolkozom, bevágod oda a táskádat mondjuk.
Kedves nézőink, hallgatóink.
Mutatnánk a hallgatóknak.
Az anyós ülés oldalán lévő támlán lévő kapcsolóval a hátsó ülést lehet előre húzni a Hyundai
motorban.
Mutatom a feleségem, mit szokott csinálni. Megyünk valahova autóval, amiben elektromos ülés van. Feleségem jelentőségteljes arccal rám néz. Én hamarabb érek oda.
De, de most a feleség egy gyalog is hamarabb ér oda mindenhova, mert fél méterrel előrébb van.
Igen, igen. Na de hát már nem sokáig. Jó van, már nem sokáig lesz a feleségem. Köszönjük a figyelmet a kedves hallgatóknak az Ég és Tér ideiglenes Ionic 5 stúdiójából Gajdán Miklós, Pap Tibor és Sturz Antal Tannisból találkozunk a jövő héten. Vagy ha sokat esik az eső, akkor még ezen.
A műsor a Béton partnere.